Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, úgy, amint megírva található a Királyok második könyvében, a 17. fejezetben, a 7. verstől a 12. versig terjedő szakaszban. Királyok második könyve 17. fejezetének 7. és következő verseit olvasom. Izrael bűneiről és bűnhődéséről lesz szó ebben a szakaszban, arról, hogy a hitünk hogyan segíthet nekünk abban, hogy boldog életünk legyen, és a hitnek a hiánya pedig hogyan teszi lehetetlenné a boldog életet. Minden baj pedig azért történt, mert Izrael fiai vétkeztek Istenük az Úr ellen, aki felhozta őket Egyiptom földjéről, Egyiptom királyának, a fáraónak a hatalma alól. Más isteneket féltek, azoknak a népeknek a szokásait követték, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől, és azt tették, amit Izrael királyai. Olyan dolgokat találtak ki Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. Áldozó halmokat építettek maguknak minden városban, az őrtornyoktól egészen a megerősített városokig. Szent oszlopokat és szent fákat állítottak maguknak minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt. Ott tömjéneztek minden áldozóhalmon, épp úgy, mint azok a népek, amelyeket előttük hurcoltatott fogságba az Úr, és gonosz dolgokat követtek el, bosszantva az Urat. Bálványokat tiszteltek, pedig megmondta nekik az Úr, hogy ne tegyék. Isten szent lelke segítsen megérteni ezeknek a szavaknak az üzenetét. Jöjjetek, hívjuk őt ehhez segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, hálás a szívünk azért, mert ünnepet szentelhetünk ezen a mai napon, és köszönjük, hogy nem nélküled telik ez a nap, hanem veled. Könyörögve kérünk, lelkeddel legyél itt közöttünk, és te szólíts meg mindnyájunkat. Hálát adunk a keresztelőért, hálát adunk az egyházunkért, hálát adunk legfőképpen azért, hogy te vagy az, aki összegyűjtesz a te igéddel bennünket. Erre van szükségünk, nem emberi szavak szaporítására. Könyörögve kérünk, hát segíts, hogy a meleg vagy a fáradtság ellenére tudjunk odafigyelni arra, amit te akarsz ma mondani nekünk. Kérünk, bocsáss meg azt, hogy olyan nagyon gyorsan megfeledkezünk rólad és arról is, amit te mondani szoktál. Kérünk, segíts, hogy mostantól ne így legyen ez. Kérünk, irgalmazz ott, hogy egészen rád tudjunk figyelni, gondtól, bajtól, örömtől megszabadulva. Ámen. Énekelt imádságunk a 488. ének első verse. 488. énekünk első verse. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenható Isten. Igéje, amelyel a szívünket keresi, az imént hallottakon túl megírva található a Korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetében, a 12. és 13. versben. Az első Korintusi levél 10. fejezetének 12. és 13. verséből tehát így szól az ige. Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Foglaljunk helyet. Bizonyára mindenki hallott már a Titanic nevű hajóról, amely 1912-ben süllyedt el, és lett így mintegy 1500 ember halálának az okozója. Mostanában van Budapesten egy kiállítás a kilométeres mélységből felhozott eredeti tárgyakból a hajó történetéről. A Titanic indulása előtt azt hangoztatták, hogy elsüllyeszthetetlen. Teljesen biztonságos, mert az emberi találékonyság, mondták ők, felfedezte, mennyi levegőt kell ahhoz feltétlenül a hajó testen belül tartani, hogy ez a hajó akkor se süllyedjen el, ha esetleg valahol kiszakadna az oldala. A feltalálók beszéde hamis magabiztosságot eredményezett úgy az utasoknál, mint a személyzetnél. Korábban az emberek kellő tisztelettel gondoltak arra, hogy napokon, heteken át a vége láthatatlan vízen fognak haladni. Nem tekintették azért teljesen természetesnek, hogy baj nélkül majd visszaérnek. Most azonban, mikor azt állították a tervezők, hogy ez a hajó elsüllyeszthetetlen, azt gondolták, ülhetnek csak úgy a fedélzeten, mintha az otthonuk kertjében ülnének egy napos délutánon. Örök kísértése az embernek, hogy azt gondolja, eljön az az idő, amikor majd mindent ki tud számítani. És nem lesz olyan területe a világnak, amit ne tudnánk uralni. A tudomány ezt tűzte ki célul, hogy mindent megvizsgál, megtud a világról, ez szerint átveszi az irányítást az emberek és az egész élet felett. De hát már az Édenkertben is ugyanezen bukott el az első emberpár. Rők is maguk akarták irányítani az életüket, mégpedig úgy, hogy az Istent kihagyták abból. Ha esztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz, mondta a kísértő. És az ember akart olyan lenni, mint Isten. Az ember akart a saját maga Istene lenni. Hát ezért kellett kiűzni az Édenkertből, ezért kellett feltétlenül büntetést elszenvednünk. A Titanicnak is az okozta a vesztét, hogy elhitték róla, még az Isten sem tudja elsüllyeszteni. Utolértük az Istent, végre nem szorulunk rá, mehetünk a magunk útján. És a hajó elsüllyedt, és az utasok legnagyobb része bizony ott veszett a 4 fokos vízben. Aki tehát áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Üzeni Pál apostolon keresztül az Úr. Az egész emberiség bűne, Ádámnak, Évának és minden utódjuknak a bűne az, hogy úgy gondolunk Istenre mi is sokszor, mint ahogyan a Titanic öntelt tervezői. Az, hogy az egész életünk minden pillanatában rászorulunk Istenre, és éppen ezért alkalmazkodnunk kellene, ez lenne érdemes az ő által adott szabályokhoz, az emberek nagyon sokan nem látják be. Nyilván csak az Isten lelke értetheti ezt meg azokkal, akik nem zárkóznak el ezelől. És még ők sem mindig gondolják így. Hiszen Pál apostol a Krisztus ismerőseinek, hívőknek ír Korintusba. Hívőket kell az Istennek rajta keresztül figyelmeztetnie arra, hogy el lehet ám annak is esni, aki most úgy érzi, hogy áll. Isten a Bibliában úgy mutatkozik be, mint atyánk. Mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Ezt a Biblia helyenként a földi apa-gyermek kapcsolathoz hasonlítja. Igen, ám csak ezt a képet viszonylag könnyű félreérteni. Mert mi emberek a nagykorúság, az önállóság felé haladunk a gyermeki függésből. Amikor felnőttünk, akkor már nem vagyunk kötelesek többé megkérdezni a szüleinket az élet dolgairól, még kevésbé vagyunk kötelesek követni azt, amit ők mondanak. Az embernek a szülők vezetésére addig van szüksége, amíg fel nem nő. Utána kinek-kinek a saját lábára kell állnia. A szülők a fejlődés segítik, tanítanak, vezetnek, de a jó szülő arra tanít és arra ad példát a gyermekének, hogy hogyan kell majd nélküle megállni az életben. Mert aztán elmennek a szülők a mindenélők útján, és sajnos akkor már nem is lehet számítani a bölcs tanácsaikra. Végül is csak meg kell tanulni mindenkinek önállóan a szülei nélkül boldogulni. Aki az Istennel való gyermeki kapcsolatra is ugyanígy gondol, az viszont nagyon eltévejedett. Hiszen az azt jelentené, hogy valamikor majd mi is Istenné válunk, és onnantól már nem kell nekünk hallgatni az Isten szavaira. Sőt, meg kell tudni állni a saját lábunkon nélküle. Csak hát ez nagyon nincs így. Van a hitben is fejlődés, csak éppen ellentétesen, mint a gyermekkorból a felnőtt korba lépésnél. Hiszen a világban a fejlődés azt jelenti, hogy egyre több mindent megtanulok, és azt onnantól én magam is el tudom végezni. Istennél viszont a fejlődés, a hitem fejlődése azt jelenti, hogy rájövök egyre jobban, egyre világosabban, hogy tényleg semmit sem cselekedhetek, de nem is tudok semmit jól csinálni Isten nélkül. Nincs az életnek egyetlen olyan területe sem, ahol ne szorulnék rá az ő oltalmára, az ő vezetésére folyamatosan. Aki a hitben nagykorú, az semmit sem tesz az Isten nélkül. Egyetlen pillanatban sem feledkezik meg arról, hogy az élő Isten szereti és figyelemmel kíséri őt. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Csak az Istennel állunk. Nélküle biztos a bukás. Azért van ez így, mert Isten alkotta meg ezt a világot, és ezért ő ismeri a legjobban. És a világ szabályait is azért rendeli el az Úr, hogy azokra hallgatva jó úton haladjon az életünk. Mert ő jobban tudja, hogy melyik a jó út. Mert ő jobban ismeri, jobban átlátja ennek a világnak a törvényszerűségeit, hiszen ő alkotta. Szóval nem azért ad az Isten szabályokat, parancsokat, hogy korlátozzon, hogy valami jót megtagadjon tőlünk, hanem éppen azért, hogy olyan dolgoktól óvjon meg bennünket, amelyek végzetesek a számunkra. Például a 10 parancsolat áthágásának a következményei nem olyan maguktól értetődőek, mint egy-egy világi törvény vagy szabályszerűség esetében látszik. Különbség viszont még sincs a valóság tartalmat illetően. Mondjuk azt senkinek sem kell elmagyarázni, hogy ha mérget iszik, akkor orvosi segítség nélkül biztos, hogy meg fog halni tőle. Mondjuk a jeges Dunába se ugrunk bele, akkor se, ha még soha nem fáztunk élő vízben fürödve. Tapasztalat nélkül is elhisszük, hogy veszélyes, hogy rossz. Hát ugyanígy a 10 parancsolat igéi is egyértelmű igazságokat tárnak fel. El kellene hinnünk, hogy ezzel a 10 mondattal, 10 igével az Isten jót akar nekünk. Alapvető szabály az egész 10 parancsolat gyönyörű üzenete, amellyel kezdődik is, hogy a világnak csak és kizárólag egyetlen Istene van, nincsen másik. A világot szavával teremtő Isten maga mondta, hogy ő az egyetlen Úr, és rajta kívül nincsen más. Vagy őt tiszteli valaki, vagy emberek által kitalált hamisítványokat. Aki egy az emberek által kitalált Istent követ, az megint csak törvényszerűen el fog bukni, hiszen a kitalált Isten nem él, nem beszél, nem tud semmit sem tenni. A teremtő viszont nagyon is él, és ő minden ható, bármit megtehet. Aki tehát benne hisz, megint csak látható, csak annak van esélye a boldog életre. Isten megmutatta Izraelnek a maga páratlan hatalmát azzal, hogy nekik adta Kánaán földjét. Elvette az istentelen őslakosoktól ezt a jó földet, hogy azoknak adja, akik az élő Isten tisztelik, nem pedig a hazugságokat. És Izrael látta, hogy ez az Isten hogyan segíti azokat, akik benne hisznek, és hogyan bünteti meg azokat, akik vakok felé, akik elárulták őt. Mégis az egész új szövetség arról szól, hogy nem tudtak kitartani az izraeliták nagy többségükben az Isten mellett. Mert a saját lábukra akartak állni. Mert ők is azt hitték, hogy okosabbak, mint az Isten. Hát miért pihenjek én szombaton? A legjobb üzleteket akkor lehet csinálni. Akkor fizetnek a legtöbbet a munkámért. Boltos is volt, akivel erről beszélgettem még az előző szolgálati helyen. Emlékharangot húzatott, és mondtam, hogy jönne el a templomba. Hát nem tudok, mert vasárnap nyitva az üzlet. Mondtam neki, de nem lehetne egyszer bezárni? Mondta, hogy nem, mert akkor jönnek a legtöbben. Na szóval így gondolkodtak. Vagy miért ne kérjek uzsora kamatot? Ha ne lopj, alá tartozik ez ugye. Vagy miért ne lehetnének olyan szép Isten szobraim, mint más népeknek? Csak úgy kiteszem őket a polcra. Aztán, ha már ott vannak, mit lehet tudni? Tartsunk több vasat a tűzbe. Miért ne lehetnének ilyenek nekem is? És úgy érezték az Ószövetségben nagyon sokan, itt az idő, hogy kitaláljuk a saját vallásunkat, ami olyan lesz, amilyennek mi szeretnénk, olyan istenekkel, amilyeneket mi szeretnénk, nem pedig olyannal, amilyen maga az élő Úr. Csodálkozhatunk ezután azon, hogy az Isten nem tudta megáldani ezt a népet. Csoda, hogy ők is ugyanarra a sorsra jutottak, mint az őslakosok, akiket az Isten éppen a hitetlenségük miatt űzött ki előlük Kánaán földjéről. Egyáltalán nem csodálkozhatunk ezen. Izrael népe azt gondolta, hogy felnőtt, és nincs már szükség a régi Istenre, aki igaz sok csodát tett valamikor értük. De most már egyedül is boldogulnak, eldöntik ők, hogy mi a jó. Azt gondolták, hogy ők most már állnak stabilan, erősen a két lábukon, nem kell nekik az Istenre hallgatni. És innentől kudarc kudarcot követett. Míg eljött a végső bukás, amiről a Jóel könyvében is olvashattunk a héten. Idegen népet küldött az Isten, hogy megbüntesse a hűtlenkedőket. Eljött ez a nép, mindent lerombolt, követ kövön nem hagyott, a túlélők java részét pedig elterelte idegen, nagyon távoli vidékekre fogságba. Mikor Istenüket megtagadták, elhagyták, ugyanarra a sorsra jutottak, mint a kánaáni őslakosok. Noha az Ószövetség jó része Izrael bűneit mutatja be, mégiscsak van előttünk sok jó példa is a Bibliában. Gondoljunk a hithősökre, Mózesre, Józsuéra, Eszterre, és nagyon sokakat lehetne még sorolni. Természetesen ugyanakkor el kell mondani, hogy Jézus Krisztus élete a legjobb példa a Bibliában az engedelmességre. Mert hát ha valaki, akkor az Úr Jézus tulajdonképp igazán ellent mondhatott volna az atyának. Persze azzal megtagadta volna önmagát, mégis mint Isten megtehette volna. De nem tette meg. Nem szabott új szabályokat, mindent megtartott, amit atya elrendelt. Megtartotta a 10 parancsolatnak is minden szavát, igazabban, mint bárki bármikor ezen a világon. És úgy olvassuk, egész megdöbbentő, nem tudom, megdöbbentetek-e már ezen, hogy az Úr Jézus nagyon gyakran volt kettesben az atyával. Sokat imádkozott, mert ő tudta, hogy emberi testben lévén semmit sem tehet egyedül az atya nélkül. Mert a földi élet tele van kísértéssel. Elég erős vagy magadban, nem szorulsz rá senkire, csak dönts és cselekedj. Erről szól a mai világ, és neked még nincs modern autód, még hűséges vagy a házastársadhoz. Jaj, de unalmas lehet az életet, hallod-e? Nem kell neked Isten, aki olyan messze van. Ne szóljon bele az életedbe. Tedd azt, ami jól esik, és ne foglalkozz a következményekkel. A sátán ezt sugja a mi fülünkbe, ismert ő sugja, ahogy annak idején sok hazugságot sugott a korintusi hívek fülébe, meg hát Ádám és Éva fülébe először is. És aki hallgatott és hallgat erre a hangra, az mindig nagy bajba kerül, egyre kevesebbet foglalkozik Istennel, elengedi az Úr Jézus szerető kezét. Nekünk még ma meg kell értenünk, testvérek, hogy nem vagyunk elég erősek. Sőt, Isten nélkül egyáltalán nem tudunk életben maradni sem. Minden áldás az életünkre nézve, tehát minden jó fordulat abban rejlik, ha szeretjük és követjük Jézust. Amikor olyat teszünk, ami Jézus kéréseivel, tanításával, példájával szemben nem helyes, abból soha nem lesz áldás. Nem feladatunk nekünk Istenné válni. Nem feladatunk az, hogy az életünket, vagy akár a világ életét mi irányítsuk. Még az sem miránk méretezett feladat, hogy magunkról döntsünk. Jaj, de sokszor nem lát az ember előre egy lépés sem. Hogyan tudnék én magamban jó döntést hozni? Mondjuk a szeretteink halálát, a nehéz anyagi körülményeket, vagy éppen munkanélküliséget, tehetetlenséget hordozni egyedül, megoldást találni rá. Testvér, a jó hírma az, hogy nem is kell egyedül vinni. Nem kell egyedül keresni a megoldást. Mert az Isten ma azt üzeni, hogy ha nehéz helyzetet, kísértést enged meg az életünkben, akkor az mindig együtt jár a kimenekedéssel. Mert ő azt is megadja, hogy el ne vesszünk. Még jó. Nem olyanként mutatkozik be a mi Istenünk, mint aki annak örülne, ha az ő teremményei elbuknak. Ha megengedi, hogy legyen valami az utunkban, amin megbotolhatunk, akkor biztos, hogy lesz ott egy kapaszkodó is. Vagy egy másik ember, aki elkap, vagy éppen azonnal felállít. Megadja az Isten a kimenekedést is. De persze ez csak akkor lehetséges, ha benne bízunk, és nem magunkban. És ha igyekszünk neki engedelmeskedni, nem pedig a saját pillanatnyi elképzeléseinknek. Aki Istenre hallgat, és Isten segítségével állja az élet nehézségeit, csak annak lehet az örök életre is kilátása. Hiszen az örök életet is Jézustól várjuk, nem magunktól. Ahogyan már most a mindennapok boldogsága is, csak őtőle jöhet, és neki köszönjük meg. Isten nélkül a földi élet tökéletesen értelmetlen, mert célját, az örök üdvösséget soha nem érheti el. El kell fogadnunk, hogy Isten nélkül nem lehet egy lépés sem tenni ebben a világban. Ezért szól ma hozzánk is. Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Isten nélkül, sőt, Istennel szemben nem lehet megállni. Csak az állhat meg végig az életben, aki az Istenre hagyatkozva él. Kövessük hát az Urat mindenben, engedjük, hogy vezessen és segítsen, hadd legyen ő valóban az életünk Ura. Amen.